Nos, voltak éppen roppant csekély fontossággal bír az ügy, amely miatt ide hívtam önt. Talán ide se kellett volna fárasztanom érette. Ma éjjel találkozni fogok néhány személlyel, és átadok nekik egy bizonyos pénzösszeget. Úgy véltem, nem ártana, ha valaki elkísérne. Hord ön magánál fegyvert? Esetenként igen, válaszoltam, széles, húsos állának gödrét néztem. El lehetett volna dugni benne egy játékgolyót. Szeretném, ha ezúttal nem viselne. Szó sem lehet róla. Csupán egy üzleti tranzakcióról van szó. Ritkán lövöldözök, mondtam. Valami zsarolási ügy? Összehúzta a szemöldökét. Egyáltalán nem. Nem vagyok az az ember, aki okot szolgáltat a zsarolásra. A legfinomabb emberekkel is megesik az ilyesmi. Sőt, mondhatnám, főképp velük esik meg. Kezében megremegett a cigaretta. Töprengés tükröződött akvamarin szemében, de a szája mosolygott. Ilyen mosolyjal szokták átnyújtani a sejem zsinort. Kifújta a füstöt és hátrajtotta a fejét. Ez kihangsúlyozta nyakának puha, határozott vonalait. Hirtelen leeresztette a szemét és tanulmányozni kezdett. Minden valószínűség szerint valami elhagyott helyen fogok találkozni az említett személyekkel. Még nem tudom hol. Várom, hogy telefonon közöljék velem a részleteket. Készen kell lennem rá, hogy azonnal induljak. Nem lesz nagyon messze. Ennyiben állapodtunk meg. Már régebben letárgyalta velük a dolgot? 3-4 napja. Eléggé az utolsó pillanatra halasztotta a testőr problémát. Ezen elgondolkozott. Lepöccintett néhány sötét hamuszemcsét a cigarettájáról. Ebben igaza van. De elég nehezen tudtam elhatározni magamat. Jobb lenne, ha egyedül mennék, bár arról konkrétan nem esett szó, hogy elkísérhet-e valaki. Viszont nem vagyok valami nagy hős. Persze, látásból ismerik magát. Hát, nem is tudom. Elég szép summát viszek magammal, mégpedig nem is a saját pénzemet. Egy barátom megbízását teljesítem. Annak persze nem örülnék, ha elszednék tőlem a pénzt. Elnyomtam a cigarettámat, hátradőltem a rózsaszínű székben, és malmoztam az ujjaimmal. Mennyire rúg az a summa? És mit kap érte? Nos, ami ezt illeti, most csak ugyan kedves volt a mosolya, de nekem még most se tetszett. Erről nem adhatok bővebb felvilágosítást. Szóval azt kívánja, hogy kísérjem el magát és tartsam a kalapját? Ismét megremegett a keze, néhány szem hamu fehér kézelőjére hullott. Lerázta a hamut, és a helyét bámulta. Sajnálattal bár, de közölnöm kell, hogy nem tetszik a modora. Már mások is panaszkodtak miatta, mondtam. De nincs rá gyógyír. Nézzük csak meg közelebbről ezt a dolgot. Maga testőrt akar bérelni, de ez a testőr nem viselhet fegyvert. Segítőtársra volna szüksége, de nem akarja az orrára kötni, hogy mi lesz a dolga. Azt akarja, hogy tegyem kockára a nyakamat, annélkül, hogy tudnám, miért és hogy mekkora a kockázat. És mit kínál mindezért? Tulajdonképpen még nem volt rá érkezésem, hogy gondolkozzam ezen. Arca sötét vörösre gyulladt. És úgy érzi, van már rá érkezése, hogy gondolkozzon rajta? Kecsesen előrehajolt és kimosolygott a fogai mögül. Ahhoz mit szólna, ha most szélsebesen orba vágnám? Vigyorogva fölkeltem és fejembe nyomtam a kalapomat. Elindultam a szőnyegen a bejárati ajtó felé, de nem nagyon sietősen. Hangja neki csattant a hátamnak. $100 kínálok néhány óráért az idejéből. Szóljon, ha kevesli. Kockázat nincs. Egy barátnőmtől fegyveres úton állok, elszedték az ékszereit, és én most visszavásárolom őket. Üljön le, és ne szívjon mindent a mellére. Visszamentem a rózsaszínű székhez, és újra helyet foglaltam. Rendben van, mondtam. Halljuk a sztorit. 10 másodpercig farkas szemet néztünk egymással. Hallott már a fej Csui Jáderól? Kérdezte vontatottan, és rágyűjtött egy újabb sötét színű cigarettára. Nem. Ez az egyetlen valóban értékes Jáde fajta. A többiek bizonyos fokig az anyagukért is értékesek, de leginkább a művészi megmunkáltságukért. A fej Csui önmagában értékes. Az összes ismert Jáde lerakódást évszázadokkal ezelőtt kimerítették. Egyik barátnőm, a tulajdonosa egy nyakláncnak, 60 remek művű szemből áll, egy-egy szem 6 karátos. A nyaklánc értéke 80-90 ezer dollár. A kínai kormánynak van egy valamivel nagyobb példánya, annak 125 ezer dollárra becsülik az értékét. Néhány nappal ezelőtt az éjszakai órákban elrabolták a láncot. Én is a barátnőmmel voltam, de nem tudtam megakadályozni. Egy fogadáson voltunk, később pedig a kocsimon hazafelé tartottunk a Trocadéróról. Balról megelőzött bennünket egy másik kocsi, surolt az első lökhárítomat. Megálltam, azt hittem a vezetője bocsánatot akar kérni. Ehelyett gyors, jól megszervezett rabló támadásban lett részünk. A rablók 3 vagy 4 voltak, noha tulajdonképpen csak 2-jüket láttam, azonban bizonyos vagyok benne, hogy a 3. a kocsiban maradt a kormánynál, és úgy rémlik, egy 4. árnyékát is láttam megvillanni a hátsó ablakon keresztül. Barátnőm a Jáde nyakláncot viselte. Elvették tőle, valamint 2 gyűrűt és 1 karkötőt. Az a fickó, aki a főnöküknek látszott, sietség nélkül megvizsgálta zsákmányt zseblámpafénynél. Aztán visszaadta az 1 gyűrűt, és kijelentette, hogy most már láthatjuk, kikkel van dolgunk, és hogy várjuk meg a telefonhívásukat, mielőtt értesítenénk a rendőrséget vagy a biztosítótársaságot. Így aztán megtartottuk az utasításaikat. Ugyanis számtalanszor előfordul ilyesmi. Nem csinál vaklármát az ember, hanem kifizeti a váltságdíjat, különben sose látja viszont az ékszereit. Ha teljes értékükre vannak biztosítva, talán nem törődik olyan sokat a dologgal, de ha történetesen muzeális ritkaságról van szó, inkább váltságdíjat fizet. Bólintottam.